Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Már egy hete föld körüli pályán kering a hordozó rakétában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem következő zsebműholdja, amelyet várhatóan ezen a héten löknek ki pályájára. Dudás Leventével, az MRC-100 műhold kommunikációs rendszeréért és rendszermérnöki feladatokért felelős vezetőmérnökével, a BME egyetemi adjunktusával beszélgettem.
5. egyetemi kisműhold Magyarországon, mármint itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a villamosmérnök és informatikai karon, a szélessávú hírközlés és villamosságtan tanszéken egyetemi hallgatók együttműködésében az oktatási rendszerbe integráltan fejlesztett 3PQ méretű kisműholdról beszélünk. Ez egy névlegesen 5x15 cm-es 3 packet cube, tehát zsebműhold kategóriájú, zsebműhold osztályú műhold. 583 grammos ösztömeggel rendelkezik. Ez a műhold került kifejlesztésre kicsit több mint egy év alatt. Ezen BSC-s villamosmérnök, informatikus, gépészmérnök hallgatók dolgoztak, MSC-s hallgatók, illetve doktorandusz hallgatók dolgoztak egyetemi oktatói irányítás mellett nyilván, és ők haladnak a tanulmányaikkal, szerzik ebben a vonatkozásban a kreditpontokat, majd a végzett mérnökként ugye a szakmájukban dolgoznak tovább, és elég jól mutat a önéletrajzban, hogy az adott űreszköznek adott fedélzeti rendszereit az adott hallgató építette. Szóval ez a bizonyos műhold, ez 14 darab belső panelt tartalmaz, sokfajta tudományos jellegű kísérletet szállít a fedélzetén, és hát ezt szeretnénk demonstrálni, hogy ekkora méretkategóriában ilyen komplexitású és tudományos mérési eredményeket szolgáltató berendezést is meg lehet csinálni. Hétfő 23 óra 35 perckor startolt ugye a Falcon 9-es hordozórakéta, egyébként 72 darab hasznos teherrel a fedélzetén. Mi egy Diorbit nevezetű nagyobb műholdba kerültünk bele, az albapotba, ez egy ilyen rugós kilövő szerkentyű. Még nem vagyunk föld körüli pályán, legalábbis önálló űreszközként még nem keringünk a föld körül, hiszen nagyjából 1 óra 20 perc után a liftoffhoz képest, tehát a rakéta elindulásához képest ez a nagyobb műhold föld körüli pályára került, és utána egy hetet szerződés szerint legalább várni kell még a nagyobb műholdból, ami MRC-100-asunk is föld körüli pályára kerül. Egyébként az MRC 100 az 100 éves lesz a Műegyetemi Rádióklub, mint olyan a következő évben, tehát 24-ben ennek az évfordulójára neveztük el MRC 100-nak.
Említette, hogy nagyon sokféle dolgot visz magával ez a picike kis műhold, nyilván a teljesség igénye nélkül milyen vizsgálatokat végez majd?
Hát elsődleges feladat az folytatni a smog sorozatnak a mérési eredményeit, ami elsőként megalkotta Magyarországról a egyébként a SMOG-P volt a világon az első legkisebb működő és tudományos jellegű kísérlettel a fedélzetén levő űreszköz, ami ráadásul magyar, és a miénk, meg egyébként kocka alakú, 5 centis 1 PQ méretű űreszköz volt, tehát ő a digitális földfelszíni tévésávban mérte az elektroszmogot. Azt a fajta kisugárzott elektromágneses hullám tevékenységet, amely az emberi tevékenység által üzemeltetett, dominánsan a tévéadók által létrehozott elektromágneses smog elektromágneses szennyezettség, amelyik elektromágneses hullám nem áll meg az ionoszféra határán, vagy a légkörnek a határán, konkrétan kisugárzódik a világűrbe, és tipikusan az alacsony pályán keringő műholdakkal viszonylag nagy mértékű interferencia tevékenységet, zavartatást okoz. Emiatt nem tudunk bizonyos műholdakkal 1-2 wattos adó teljesítménnyel kommunikálni, ennek 10-szeresére, 100-szorosára föl kell menni, hiszen elég jelentős ez a bizonyos kisugárzott teljesítményszint nem csak a tévésávban. Na most az MRC-100-on egy jóval nagyobb frekvencia tartományt vizsgálunk, gyakorlatilag 26 MHz-től 1766 MHz-ig, illetve 2 GHz és 3,2 GHz közötti frekvencia tartományt fogunk monitorozni. Tehát kicsit megnöveltük ennek az analizátornak a teljesítő képességét. Ezen kívül ilyen műhold kategóriában még nem létező, egyedülálló, redundáns, háromtengelyű mágneses stabilizáló rendszert, aktív mágneses stabilizáló rendszert tettünk fel a műholdnak a fedélzetére. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a műhold az napszinkronpoláris és nagyjából körpályán kering, olyan 560-70 kilométerre a földfelszínhez képest. Nagyjából 90-100 perc közötti időtartamban megkerüli a földgolyót, miközben kering a föld körül, ugye a földnek a mágneses terével kölcsönhatásban, mi három tengely mentén létre tudunk hozni a műhold fedélzetén egy olyan mágneses teret, minthogyha villanymotor csinálnánk, csak kicsit távolabban a forgó rész az álló résztől, mint például egy forszívó motorban, de lényegében ugyanez a cél, hogy beforgatni műhold pályát nem tudunk ugyan változtatni, de a műholdnak a mozgás állapotát a keringés során beforgatni mondjuk a föld irányába, vagy pont mondjuk ellentétesen a földhöz képest, ugyanis van néhány irányérzékeny eszköz a fedélzeten, gondolok itt egy UHD színes képbontóval rendelkező kamerára, amely rengeteg adatmennyiséget szolgáltat, ezért ehhez szükséges egy mikrohullámú 2267,5 MHz-en működő névlegesen 1 megabit, illetve 2 megabit per szekundum adatátviteli sebességre alkalmas mikrohullámú rádiólink, ami a smogokhoz képest egy igen komoly előrelépésnek mondható. A fedélzeti stabilizáló rendszerhez tartozik egy megfelelő infraszenzorokból álló nap, illetve földhorizont detektáló rendszer, mint redundáns rendszer. Mérjük az összes belső feszültséget, hőmérsékletet, áramot, háromtengelyű mágneses térerősségértéket, röksebesség, rökgyorsulás értékeket, a műholdnak az összes belső paraméterét, különböző hibaszámláló értékek jönnek le a 436,72 MHz-es rádiomatőr frekvencia sávban normál telemetri adatként, és itt, mivel viszonylag nagy a távolság és viszonylag limitált a műholdnak a méret kategóriája, ebből adódóan az energiamennyiség a műhold fedélzetén olyan átlagosan 600 és 800 milliwatt környékén van, tehát ez egy bekapcsolt mobiltelefonkészülék aktív üzeméhez képest egy olyan 50-ed akkora teljesítmény, tehát egy kikapcsolt állapotban levő televíziókészülék hálózati fogyasztásának körülbelül a töredéke, tized része ez a fajta teljesítmény, ami a műhold fedélzeten rendelkezésre áll. Miközben megkerüljük a földgolyót, folyamatosan szeretnénk monitorozni nem csak a spektrumot, hanem a sugárzás terhelést is, ami általában a napból, a különböző napkitörésekből, protuberanciákból, mágneses viharokból ered, ezáltal megmondani, hogy a fedélzeti elektronikának milyen várható működési élettartamára lehet számítani a pályán való keringés során. Ezen kívül külső egyetemi kísérletek a Győri Egyetemnek, a Debreceni Egyetemnek, illetve a Szegedi Egyetemnek egy-egy, illetve két modulja került fel a fedélzetre, itt akár eseménydetektorra, akár különleges egyetemi kísérletekre lehet gondolni. És hát ebből a mind-mind sokfajta kísérletből összesen 14 darab belső panelt tudtunk összehozni ebben az 5x15 cm-es térfogategységben, és hát ebből jó néhány hallgató MSC diplomát, BSC szakdolgozatot, illetve konkrétan nekem két hallgatóm doktori témaként foglalkozik ezekkel a bizonyos kérdésekkel, és hát nyilvánvalóan, hogyha a műhold várhatóan hét első felében, második felében, majd éppen ahogy minket pályára állítanak a nagyobb műholdból, bekapcsol, kicsit megrázza magát, mert tutire van merülve a fedélzeti két darab akkumulátor, hiszen az előző év decemberében történt a műholdnak a kiszállítása Glasgow-ban, körülbelül egy olyan 3 hét alatt lemerült teljesen nullára a fedélzeti akkumulátorpak, az a 2 darab lítium-ion cella, ami a fedélzeten van, ugye, ami azért kell, hogy ne csak a Földnek a napos oldalán tudjunk dolgozni, hanem az árnyékos oldalon is, az aktuális éjszakai oldalon is szeretnénk rádiós telemetriát sugározni, illetve telekommandott földi állomások seregével ugye fölfelé sugározni, parancsot osztani a műholdnak, és azt végrehajtatni a fedélzeti rendszerrel. Tehát ez mind-mind gyakorlatilag most áram nélkül van. Tehát amikor majd a nagyobb műholdból ez az MRC 100-as föld körüli pályára kerül, akkor jó néhány kört meg kell, hogy tegyen a föld körül, jó néhány 100 perces ciklust meg kell várni, hogy feltöltődjenek ezek a bizonyos fedélzeti akkumulátorok. Amikor ezek az aksik elérték a megfelelő töltöttségi szintet, utána tudunk antennát nyitni. Ezek egyszerű bicikli első váltó bovdenből készült űrminősített antenna alapanyagok, amelyek ipari műanyag cérnával vannak lekötve. Ezeket ellenállásos fűtéssel, egyfajta hőkéssel el kell, hogy vágjuk. Akkor a mechanikai rugalmassági tulajdonságaiból adódóan az anyagnak gyakorlatilag kitekeredik a téglatest körülről, és amikor ezt megfelelőképpen érzékeli a fedélzeti rendszer, akkor üzemszerűen bekapcsol a fedélzeti rádióadóvevő, akkor már él a fedélzeti számítógép, és elkezdjük szépen majd földi állomások segítségével bekapcsolni a kísérleteket, és üzembe helyezni az egyes mérőrendszereket a fedélzeten.
Mennyi időre tervezik az MRC 100 működését?
Itt kétfajta működési paramétert különböztetnék meg. Az egyik élettartam, vagy hát működési időtartam, az a műholdnak a működési ideje, amíg az elektronika működőképes lesz. 3-6 hónap időtartam az elegendő arra, hogy az összes mérőrendszert bekapcsoljuk, beüzemeljük, bekalibráljuk és üzembe helyezzük, és a működésének a demonstrációja, a jó működésnek a demonstrációja megtörténjen. Ez nem azt jelenti, hogy 3 hónap vagy 6 hónap után az elektronika tönkre fog menni, mert általában ilyen alacsony földkörüli pályájú környezetben az űrben levő kozmikus sugárzás, nagy energiájú ionizáló dózisterhelés az, ami különböző túráram jelenségeket, illetve félvezető degradációt tud okozni a műhold fedélzeten, ezáltal a működési élettartamot limitálni fogja. Az, hogy ez a fajta hatás ez mikor következik be, nem tudjuk exakt módon megmondani, mert nem tudjuk a napnak az állapotát megjósolni, nem tudjuk a dél-atlanti anomáliának az állapotát megjósolni, emiatt nehezen becsülhető. Tehát várhatóan több éven keresztül fog működni a fedélzeti elektronika, de nem tudok rá konkrét időintervallumot mondani. Ami viszont a pályájából adódik a üreszköznek, hogy ilyen 500 és 600 km közötti pályamagasságú napszinkron poláris nagyjából körpályára kerül majd fel, ennek a pályának az élettartama kisebb, mint 25 év szabvány szerint. Ennél magasabbra nem is rakhatnak ilyen méretű űreszközöket nemzetközi egyezmények szerint, hiszen hogyha letelik a működési élettartama egy ilyen eszköznek, tehát a fedélzeti elektronika még a redundáns rendszerek tekintetében is felmondja a szolgálatot, akkor ennek megfelelően űrszemét keletkezik belőle. És ezt az űrszemétként töltött időszakot a pálya magasság határolásával konkrétan limitálják időben. Általában ilyen 18-25 év között szokott lenni egy ilyen űreszköznek a fizikai élettartama. Tök mindegy, hogy működik vagy nem működik az élettartam vége felé, egy idő után be fog kanyarodni a Földnek a légkörébe, ott gyakorlatilag felizzik, senkinek a fejére nem fog ráesni, mert nagyon kicsi méretű, nagyon kicsi tömegűreszközről beszélünk. Az első műegyetemi kisműhold az a 10 cm-es kocka alakú 998,5 grammos ösztömeggel rendelkező első magyar műhold, a MASZAT 1 volt. Ennek a fejlesztése 2007-ben indult, 2012. február 13-án 11:00-kor az Európai Ügynökségnek a Vega 1 hordozó rakétájával került föl földkörüli pályára, és 1062 napon keresztül üzemelt, ez egy elliptikus pálya volt, és a pályájának az élettartama volt ez az 1062 nap. Ő üzemszerűen működő műholdként izzott föl a légkörben, és semmisült meg. Újra kialakult ez a fajta helyzet, hogy Magyarországnak nem volt működő, de nem működő műholdja sem. Utána 2019. december 6-án került föl Új-Zélandról az Electron hordozó rakétával a Mahia félszigetről a második, illetve a harmadik magyar műhold, a Smog P, mint 5x5x5 centis 1 PQ méretű 183 grammos űreszköz, illetve az ATL 1 333 grammos, egyébként 5x5x10 cm-es harmadik kisműhold. Ezeknek az élettartama egy 360 km-es föld körüli pályára kerültek föl, pont az ISS alá egyébként, tehát a nemzetközi űrállomás alá magasságilag. Ebből adódott, hogy a körpályának az élettartama 298 nap, volt a Smog P esetében, illetve 312 nap volt az ATL 1 esetében, tehát ők is visszazuhantak a Földnek a légkörébe, és senkinek a fejére nem estek rá, de az utolsó másodpercekig működőképes műholdként dolgoztak. Utána a tavaly előtti év március 22-én Szojúz 2-es hordozó rakétával került a negyedik műegyetemi fejlesztésű kisműhold az 5x5x5 cm-es 1 PQ méretű Smog 1 földkörüli pályára. 3 napra rá, március 25-én vettük az első jeleit, még mind a mai napig élekjeleket szolgáltat kintről a világűrből, és ennek a pályamagassága 525-535 km magasságtartományra adódik, tehát várhatóan 10-18 éves pályaélettartammal kell számolni, de még dobog a szíve, még élekjeleket szolgáltat. Ha minden igaz, akkor az MRC 100 meg a hét folyamán valamikor meg fog szólalni, és erről nyilván, hogyha veszünk róla jeleket, akkor nyilván a saját gmb.bme.hu, tehát a földi állomásunknak a hivatalos weboldalán, többek között az MRC 100-hoz tartozó weboldalon hírt fogunk adni, hogy megjöttek az első jelek, és nem csak hogy pályára került, hanem adott esetben bekapcsolt és működőképes.
Sigma, a holnap világa.
Stépán Gábor Széchenyi díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kapta idén a Bújai díjat. Kutatásai során mechanikával, stabilitáselmélettel, nem lineáris rezgésekkel és káoszelmélettel foglalkozik. Az utóbbi években a semmiből kialakuló úgynevezett fantomdugók problémáját kutatta, eredményeit pedig már a világ számos pontján hasznosítják. Erről is beszélgetett Stepán Gáborral Varga Mónika.
A szakmai pályafutásom során, még főleg a 80-as években, nagyon az elmélet oldaláról indultam. Ugye én nagyon szerettem a matematikát, miközben állandóan foglalkoztatott ennek a gyakorlati alkalmazása, hogy hogyan lehetne ezeket hasznosítani. És a 80-as években elsőm arra volt lehetőségem, hogy ezt az elméleti oldalt megismerjem. És akkor kezdtem észrevenni, hogy rengeteg mechanikai, gépészmérnöki, ipari feladat kapcsán ezeket az elméleteket nagyon jól lehet használni, sőt, ugye végül is ezzel sikerült mondjuk így a matematikusok meg fizikusok között is szerepelni, hogy olyan problémaköröket hoztam, olyan feladat típusokat hoztam, aminek megörültek. A matematikusok ugye már régóta foglalkoztak késleltetett differenciál egyenletekkel, és ezt ugye nagyon jól lehetett alkalmazni sok. Viszont például olyan fajta egyenletekkel, ahol az időkésés az függ az állapottól, azt az egyik első problémákat mi hoztuk. Ugye arra vettünk figyelmesek, ugye, hogy amikor az autópályán vezetünk, ugye bizonyos késéssel nyomjuk meg a féket, de az, hogy a reakciódunk az mennyivel nagyobb vagy kisebb, az részben függ attól, hogy milyen messze van előttünk az autó. Ha messze van, akkor olyan lomhák vagyunk, és ráérünk megnyomni a széket. Ha közel van, akkor sokkal jobban figyelünk, koncentrálunk, és akkor sokkal hamarabb reagálunk.
Így jönnek létre ezek a bizonyos fantomdugók, amivel az utóbbi időben foglalkozott?
Igen, igen, pontosan. Tehát a fantomdugóknak ez volt a lényege, és amiről most beszéltem, az egy olyan visszahatás volt, hogy tudnék, hogy tudtak ezek a viszonylag egyszerűnek tekinthető, kicsit olyan gyakorlatias, meg azt mondják, ó, hát ezt ilyen úgymond paraszti logikával, és ezt szépen ki lehet találni ezeket a dolgokat, de ezek egyáltalán nem ilyen egyszerűek, és a matematikusnak is komoly feladványt jelentettek.
Hogyan hasznosítják ezt most már az autópálya tervezéseknél? Mert hogy ezt már az autópálya tervezésnél is használják.
Igen, ez így igaz. Ugye ezek a modellek, amiket publikáltunk, ez aztán elkezdték beépíteni azokba a szoftverekbe, amelyeket ezekre a tervezésekhez használtak. Kezd elterjedni az, hogy az autópályákra, amikor beengedik az autókat, van egy becsatlakozó sáv, akkor nem hagyják csak úgy szabadon, hogy ömöljenek be az autók, mert ugye az ott betülekedő autók, azok fékezésre kényszerítik, akik abba a sávba haladnak. Egy esetleg egy nagyobbat fékeznek, és nagyobbat fékeznek a mögöttemek, még nagyobbat kell fékezni, még nagyobbat, és ugye ez is egy tipikus jelenség, hogy pontosan az autópályára becsatlakozó utaknál, ahol egyébként olyan szépen be lehetne sorolni, pont azok mögött kezdenek el ilyen dugók kifejlődni, hiszen emiatt a fékezés miatt ez a kaszkád jelenség megtörténik. Viszont ha lámpákat szerelnek rá, és mondjuk megvan mondva, hogy 2 másodpercenként engednek csak be egy autót, vagy 4 másodpercenként engednek be egy autót, akkor ezzel már ki lehet védeni azt, hogy egy egyébként nagy sűrűségű autópályán is kialakuljon ez a dugó. De most ez csak egy példa volt, természetesen, ha meghosszabbítják a becsatlakozó sávot, az is segíthet a lejtők, emelkedőknek a kialakításánál is nagyon számít, és ahogy említettem ezt a kamion előzési tilalmat, ez is lényegileg ezért van, hiszen ez régebben gyakran előfordult még a 90-es években, 2000-es évek elején is, ugye, hogy egy kamion elkezdett előzni egy másik kamiont, az egyik ment 90-nel, a másik 92-vel, és hát hosszú percekig ment mellette, és ugye a ráfutó autók elkezdtek fékezni az előző sávba, és akkor több kilométer mögötte kialakultak a dugók.
Szerszámgépek rezgésével is foglalkozott, ahogy itt a Diátadón az előadásában is erről beszámolt. Ez a pontosságot segíti, a hatékonyságot segíti, hogy ezt kiküszöböljék?
Ez mind a kettőt. Tehát, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt az a terület, amivel szakmai munkám során a legtöbbet foglalkoztam, meg az a legtöbb támogatást is kaptam, tehát anyagi támogatást projektekből és egyebekből. Igen, a cél az, hogy minél gyorsabban és minél pontosabban, tehát a hatékonyságnak is nagynak kell lenni, és a megmunkás pontosságának is kielégítőnek kell lenni. És ma már fantasztikus követelmények vannak egyébként. Ugye a gépgyártás technológiában ugye ezt tudják jól a forgácsolók, hogy amikor ránéznek egy munkadarabra, és annak a felület az nem úgy csillog, ahogy kéne, azzal már a milliméter ezred részének a hibáját is meglátják a felületen, és akkor az már ugye selejtesnek számít, tehát hallatlanul nagy pontossággal kell megmunkálni, és ráadásul ugye az fog nyerni, aki adott idő alatt a legtöbbet, a leggyorsabban tudja elkészíteni. Hát ezért nagyon fontos, hogy ezeket a rezgéseket pontosan ki tudjuk kerülni, és ez, mivel ugye a szerszámon körbe szaladnak ezek a hullámok, ez a bizonyos időkésés, amit jelentkezik, ez annyira megbonyolítja ezt a feladatot, hogy nagyon sokáig úgy tűnt, hogy hát ezek olyan véletlenszerűen néha jönnek, ezek a rezgések néha eltűnnek. Ma már elég jól tudjuk becsülni, hogy mikor jönnek, mikor nem.
Biomechanikával, az emberi egyensúlyozással és mondjuk gyógytornáztató robotokkal, gépekkel is foglalkozott. Elmagyaráznám hallgatóknak, hogy hogy jön ez mindez a probléma körhöz?
Ennek ugyanaz az oka, mint a szerszámgéprezgésnél, vagy mint az autóknál beszéltünk, az emberi reakcióidőnek a késése. Tehát amikor például saját magunkat egyensúlyozzuk, vagy mondjuk a legegyszerűbb példa, mindenki tegyen egy pálcát vagy seprűnyelet az ujja hegyére, és próbálja meg egyensúlyozni. Meglepő módon viszonylag rövid gyakorlás után mindenki bele fog jönni, és megtanulja ezt, hogyan kell csinálni. Viszont, hogyha megpróbál egy ceruzát rátenni az ujja hegyre, és egy ceruzát egyensúlyozni, az már nem fog sikerülni, az mindig leesik. Az ember elkezd gondolkodni, hogy miért van az, hogy a hosszú dolgokat azokat tudjuk egyensúlyozni, a rövideket meg nem. És van ezek között egy határ, és ennek pontosan az az oka, hogy a nagyon rövid dolgoknál olyan gyorsan kéne reagálni. Hiába látja a szemünk, hogy mit kéne csinálni, az agyunk feldolgozza, illetve elküldi az izmainknak, de az a késés, amivel odaérkezik el, az már késő ahhoz, és a ceruza már elbillent és leesik. És hát ez van a mi önegyensúlyozásunkkal is. Ugye ennek az alappéldája az ugye, nem szabad alkoholt fogyasztani ugye vezetéshez. Miért nem szabad vezetésnél alkoholt fogyasztani? Mert az alkohol fogyasztása megnő a reakcióidőnk. Ami azt jelenti, hogyha meglátunk egy féklámpát, nem egy másodperc múlva nyomjuk meg a fékpedált, hanem csak másfél vagy két másodperc múlva, vagy amikor jobbra kéne kanyarodni, akkor nagyobb késéssel kezdünk el kanyarodni, és hát ezért tiltjuk nagyon szigorúan azt, hogy alkoholt igyunk. Na most persze, hogyha valaki sok alkoholt iszik, és kimegy az utcára, és megy hazafelé, azt vesz észre, hogy elkezd tántorogni, és billeg jobbra-balra, nagyon sokat ivott, mert saját magát sem tudja kiegyensúlyozni, tehát olyan lassúak lesznek a reflexei, hogy effektív ez a billegés kialakul. Jó esetben nem esik el, rossz esetben él is esik. Úgyhogy ez az alappéldája ugye az egyensúlyozásának, az időkésésnek.
A mérnöki tudományoknak van-e jövője a mesterséges intelligencia korában, vagy egyáltalán mi a jövője?
Ez egy nagyon érdekes és nagyon bonyolult kérdés. Ebben nagyon sok bizonytalanság van, hogy most a mesterséges intelligenciát hogyan kezeljük, és azzal mit csináljuk. Nekem van erről egy nagyon leegyszerűsített szemléletem. Mi mérnökök eddig is használtuk azt, hogy megmértünk bizonyos pontokat, amikor nagyon nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Nem volt rá elmélet, nem voltak rá törvények. Akkor egyszerűen nekiálltunk, mértünk egy csomót, és a mérési pontokra próbáltunk valami görbét ráilleszteni. Én számomra ma a mesterséges intelligencia ez csak nem néhány pontra, hanem akár a emberiségi tudásra van egy csomó eredmény, és arra illesznek rá mindenféle, és ebből próbálnak valamit kikombinálni. Tehát úgy érzem, hogy ettől nem kell azért olyan módon félni, mint ahogy ez ma megjelenik, és hogy első ránézésre esetleg ijesztő, de az meglepő tud lenni, hogy milyen jól tud ez működni, főleg interpoláció, tehát amikor már meglévő dolgok között kell valamit kitalálni, hogy hogy van. Amikor valamin kívül kell valamit megjósolni, akkor viszont nagy butaságokat tud csinálni, de hát ezt észre is fogjuk majd venni. Nem annyira új dolog ez, tehát ennek a sokkal egyszerűbb primitív formája eddig is létezett.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.